Ez itt továbbra is az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Lavai Richárd. Témát váltunk, az Euratom szerződés 60. évfordulója alkalmából a közelmúltban Brüsszelben szakmai konferenciát tartottak, amin természetesen részt vett Aszódi Attila, a Paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár is. A konferencia után kérdeztem őt egyebek mellett az Euratom szerződésről és a nukleáris energiatermelés európai kilátásairól.
Az Európai Uniónak a bázisa tulajdonképpen az acél, szén és az urán közösségen alapul, ezen jött létre. Azzal a céllal, hogy a tagországok, az akkori alapító tagországok egyenlő jogokkal férjenek hozzá ezekhez az erőforrásokhoz. Akkor egyértelműen úgy tűnt, hogy az uránhoz, mint az egyik fontos energiatermelő energiaforráshoz való hozzáférés az korlátos lehet, és gyakorlatilag arra lapodtak meg, hogy ezt az erőforrást megosztják egymás között. És persze aztán mindenféle egyéb rendelkezések is belekerültek az Euratom egyezménybe, de ez volt végül az alapelv, és az Euratom egyezmény azóta is egy nagyon fontos, elsődleges jogforrás az Európai Unió területén.
Mi történik ma az Euratom szerződés keretében? Tehát amikor mondjuk egy ország nukleáris energiát használ, akkor mit jelent számára az, hogy tagja ennek az egyezménynek?
Hát egyrésztről az Euratom egyezmény értelmében be kell jelentenie az összes tagországnak a nukleáris projektjeit, rendszeresen beszámolót kell benyújtani, illetve vannak olyan kérdések, amelyek európai uniós szintre fel vannak húzva. Például azt kevesen tudják, de amikor egy tagország nukleáris üzemanyagot vásárol, akkor valójában nem saját magának veszi a nukleáris üzemanyagot, hanem az európai közösségnek. Tehát európai közös tulajdonná válik a nukleáris üzemanyag, vagy adott esetben a természetes urán, amit egy tagország megvásárol, éppen az Euratom egyezmény következtében.
Ez a gyakorlatban mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság beleszól ezekbe a kérdésekbe, állásfoglal, és például az üzemanyag szerződéseket az Európai Bizottság harmadik aláírófélként jóvá hagy. Tehát három fél vesz részt például az üzemanyagvásárlásban. Az eladó, a vevő ország, vagy a vevő vállalkozás, és az Európai Bizottság alatt működő Euratom ellátási ügynökség.
Ez az ügynökség egy önálló ügynökség?
Ez a bizottság felügyelata működik, de önállóságot élvez.
Ugye eltelt 60 év, hogy megalakult ez az egyezmény, vagy aláírták ezt az egyezményt az alapítók, és ugye Magyarország is tagja ennek a szerződésnek, ennek az egyezménynek. Hogy látszik most, ugye a 60 éves évforduló alkalmából nyilván ez volt az egyik fontos kérdés, hogy látszik most a nukleáris energiatermelésnek a jövője Európában, amikor például az egyik legnagyobb gazdaság, Németország lemondott róla és a zöld irányba indult?
Az látszik, hogy közös európai érték az Euratom egyezmény, és a közös európai értéket növel az, aki az Euratom egyezmény összhangban, annak a szellemében valamilyen beruházásban tevékenykedik. Amikor az Európai Bizottság az állami támogatási ügyben kiadta a határozatát, akkor abban is megállapítja, hogy a Paks 2 projekt közös európai érdekeket szolgál, mert az Euratom egyezményben lefektetett célokat valósítja meg. Az, hogy atomerőművek vannak, az, hogy mi mondjuk fenntartjuk a paksi atomerőműnek a kapacitását ezzel a két új blokkal, ezzel végülis az összeurópai közösségi érdekekhez is hozzájárulunk, hiszen ezek az erőművek, ezek az alaperőművek az 1 millió megawattnyi Európában létező kapacitáshoz járulnak hozzá, és nyújtanak egy alaperőművi termelést, biztosítva a stabil villamosenergia ellátást. Tehát egyrészt az ellátásbiztonság szempontjából, aki atomerőművet működtet, az nagyon fontos közös európai érdekeket szolgál. Az atomerőművek látjuk, hogy kedvező áru, olcsó villamosenergia termelők, tehát az európai szintéren az elérhető villamosenergiához való hozzáférést teszik lehetővé az atomerőművek, és az atomerőművek az Európai Unió területén jelenleg a legnagyobb széndioxid kibocsátás mentes villamosenergia termelést biztosítják. A villamosenergiánknak, az Európai Unió területén a villamosenergiánknak a 25%-a ma atomerőművekből származik. Ez egyrészt az egésznek az egynegyede, másrészt pedig hangsúlyozom, hogy a legnagyobb széndioxid mentes termelőről van szó. Tehát elérhető villamosenergia, ellátásbiztonság, az Európai Unió egészének a külső forrásoktól való függetlenítése, önállósága megőrzése szempontjából rendkívül fontos szerepet játszik, és A harmadik szempont pedig a klímavédelem, amit még egyszer szeretnénk hangsúlyozni.
Ugye beszélünk arról, hogy az üzemanyag az közös tulajdon lesz. Most ön is azt mondta, hogy a Paks 2 például az Európai Unió egyensúlyához hozzájárul, az Európai Unió villamos energiaellátásának az egyensúlyához hozzájárul. Ez piaci oldalon is megjelenik? Tehát lehet azt mondani, miközben szeretnénk a közös árampiacot, de ennek azért vannak korlátai láthatom, például fizikai korlátai, mármint a fizikai törvényszerűségekből adó korlátai, hogy amikor Paks 2-ről beszélünk, akkor ezt európai piacon lehet optimalizálni?
A magyar villamosenergia rendszer az része az európainak. Egyébként az Európai Bizottsági Határozat azt is kimondta, hogy a magyar rendszernek a bekötöttsége a környékbeli országok villamosenergia rendszerébe 7-szer akkora kapacitású, mint ami a követelmény, a minimum lenne. Tehát a magyar villamosenergia rendszer jól integrált az európaiba, és ennek következtében mondjuk egy ellátási válsághelyzet, egy üzemzavar esetén mi segíteni tudunk abban, hogy a környékbeli országok lábon tudjanak maradni. A jó összekötetéseink még tovább fognak javulni a következő időszakban, hiszen több távvezetéki projekt van a következő 10 évben tervbevéve, és ez az Európai Bizottságnak egy fontos célkitűzése, hogy minél nagyobb legyen az integráltság. Óriási összegekről beszélnek egyébként európai szinten, hogy a villamos hálózatban mennyi investícióra lenne szükség, de visszatérve mi ránk, tehát azt gondolom, hogy a Paks 2 projekt magyar, régiós és összeurópai érdekeket szolgál azáltal, hogy a villamosenergia hozzáférhető lesz. Most a kereskedelem szempontjából igazság szerint az Európai Bizottsági Határozat is azt mondja, hogy nem fogja érdemben torzítani a versenyt. Ugye hangsúlyozom még egyszer, 1 millió megawattnyi beépített kapacitás van az Európai Unió területén. Ehhez képest ez a 2400 megawatt, ez 2%, tehát az összkapacitáshoz képest nem olyan nagy. Nyilvánvalóan nagyon fontos az, hogy egy integrált rendszerről beszélhetünk.
Mi szól a nukleáris energiatermelés mellett egy olyan világban, amikor igazából a befektetéseket illető hírek mindig alapvetően a megújuló forrásokról szólnak, szélerőmű parkokról, megújuló forrásokról, napelemparkokról, tárolásról, decentralizált termelésről, tehát viszonylag kevés hír szól. Paks 2-ről nyilván igen, de úgy általában az európai piacon nagyon kevés hír szól. Nagy erőművek és azon belül is nukleáris kapacitások létesítéséről. Mi szól mellette?
Egy picit, hogy válaszoljak erre a kérdésre másik irányból. Szóval ezen a konferencián Brüsszelben elhangzott egyértelműen, azok a törekvések, amelyeket például Németország esetében látunk, azok a fő célkitűzést nem teljesítik. Németország az egyik legnagyobb széndioxid kibocsátó Európában, és az egységnyi villamosenergiára vetített széndioxid kibocsátása sokkal nagyobb, mint a miénk, sokkal nagyobb, mint a franciáké. Az az energiapolitika, ami széndioxidmentes termelőt próbál meg kiváltani ingadozó, időjárás függő megújulókkal úgy, hogy a kiegyenlítést földgáz alapon valósítja meg, ez egyértelműen széndioxid kibocsátás növekedéshez vezet. Gondoljuk meg, az atomerőmű működése nem jár széndioxid kibocsátással. Hogyha mondjuk veszük a németek példáját, leállítanak atomerőműveket, és azt a villanyt nappal, nap és szélenergiával állítják elő, plusz nyilván a kiegyenlítéshez szükségük van földgázra, ennek a második rendszernek a széndioxid kibocsátása az sokkal-sokkal nagyobb lesz, mint az atomerőműveké, amelyeknek a működése nem jár széndioxid kibocsátása. Már hallom az öldeknek a kiabálását, hogy de az egész életciklusra vetített széndioxid lábnyomot kell nézni. Hát tessék elolvasni az elemzéseket. Ezek az elemzések azt mutatják, hogy a teljes életciklusra vonatkoztatva is az egyik legkisebb széndioxid lábnyomú az atomenergia. Tulajdonképpen kisebb a széndioxid lábnyoma, mint a nap és szélenergiának, amelyeknek szintén nem nulla, de kicsi a széndioxid lábnyoma. Tehát klímavédelmi szempontból butaságot csinál az, aki atomerőművet ingadozó megújuló plusz földgáz erőművekkel próbál meg kiváltani. Másik oldalról pedig azt kell látni, hogy sajnos az az európai energiapolitika, amit most látunk, egy ködben egy átláthatatlan ködben rohan ebben a pillanatban. Senki nem tudja megmondani, hogy az időjárás függő megújulóknak a további növekedésével, részarányának a további növekedésével létrejövő rendszer hogyan lesz stabilizálható. Az ENSZO-i főtitkára elmondta, hogy nincsen arra felkészítve az európai rendszer jelenleg, arra az 5 órára, ami általában 5 évente egyszer következik be, amikor ezek az időjárás függő megújulók egyáltalán nem állnak rendelkezésre, az ehhez szükséges tartalékkapacitások nincsenek meg, és a további villamosenergia rendszerbeli fejlesztések sem mutatják azt, hogy hogyan lesznek ezek a helyzetek kezelhetőek. Ez pedig előrevetíti azt, hogy akár rövid időn belül komoly európai szintű ellátási válsághelyzet, blackout következhet be, akár több órára is, ami nem csak kellemetlen vagy kényelmetlen, hanem nagyon komoly biztonsági és egyéb következményei tudnak lenni. Nincsenek erre meg a megfelelő vészforgatókönyvek és eszközök. Tehát itt egy olyan irányba hajlhatod a rendszer, amit egyelőre technikai oldalról az ezzel foglalkozók nem tudnak uralni.
A Szódi Attilát, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkárt hallották. Ezzel véget ért az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja. Találkozunk egy hét múlva, hétfőn este 8 órakor. Addig is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Hlavai Rihárdot hallották. Minden jót, viszonthallásra!